Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Márk evangéliumából olvasok. Márk evangéliumának 3. részéből, a 13. verstől a 19. versig terjedő ige szakaszt. Tehát megyünk tovább a Márk evangéliumáról szóló sorozatunkban. Márk 3:13-19. A 12 tanítvány elhívásának a történetét hallgassátok. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztotta arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanergész nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai, továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. A sorozatunkban legutóbb azt vettük szemügyre, hogy mi előzi meg a 12 tanítvány elhívását. Megpróbáltam egyetlen szóban, egyetlen kifejezéssel összefoglalni, azt mondtam, hogy tömegjelenet előzi meg ezt. Láttuk, hogy ez több mindent is megmutat. Először is egy kontrasztot a régi vallás hívei, és aközött az új között, amit Jézus hozott el erre a földre. Aztán a tömegjelenet azt is előrevetíti, hogy kikből fog létrejönni az új Izrael, és végül megmutatja, hogy milyen hatalmas vonzerőt gyakorolt Jézus a környezetére. Ez tehát az előzmény, a 12 tanítvány elhívásának az előzménye, és ezután történik a 12 tanítvány elhívása, akikből később az apostolok lesznek. Nézzük, hogy hogyan történt, és hogy milyen üzeneteket villant meg ez a számunkra. Hát itt nagyon sok mindent lehetne mondani a 12 tanítvány elhívásáról, bele lehetne menni abba, és ez is egy érdekes dolog lenne, nem is lenne elég egy igehirdetésre, egy igehirdetés sorozatra lenne szükség, hogy nézzük meg, hogy ki volt ez a 12, milyen emberekből állt, nagyon színes társaság, például el lehetne egy kicsit abba az irányba is menni, hogy miért is adta Jézus ezt a becenevet két tanítványának, hogy a mennydörgés fiai. Hát biztos, hogy azért olyan volt a személyiségük, nem véletlenül adta nekik ezt a nevet. Mit jelent ez, meg mit jelenthetne ez a mi életünkben. De nem megyünk most bele ilyenekbe, hanem egy kicsit messzebbről közelítünk most, és kezdjük az elején. Azzal kezdődik, hogy azután, most már tudjuk miután, a tömegjelenet után, felment a hegyre Jézus. Tehát Jézus mielőtt kiválasztja a leendő apostolokat, előtte elvonul. Kilép a tömegből, sőt szó szerint kiemelkedik a hétköznapok sűrűjéből. Azért megy föl a hegyre, és később nagyon sokat olvassunk erről, hogy elvonult, felment egy hegyre, egy lakatlan helyre. Azért megy fel a hegyre, hogy az atyával legyen, és megtanácskozza vele, hogy kiket is kell majd kiválasztania, illetve elhívnia. És ez mindjárt egy olyan momentum, ami üzenet lehet a mi számunkra is. Mert amikor valami fontos dologról kell döntenünk, különösen személyi kérdésekben, vagy személyi kérdésekről kell döntenünk, akkor megtesszük-e azt az utat, amit itt Jézus. És most itt a személyi kérdésekről nem csak egy főnök dönt a munkahelyén, meg nem csak egy tanár a munkahelyén, hanem bizony mi is a rokonságban, a családban nagyon sokszor döntünk személyi kérdésekről, akár testvérünkről, akár házastársunkról, akár szüleinkről, vagy gyerekeinkről van szó, döntünk személyi kérdésekről. Vajon amikor rájuk gondolunk, vajon amikor valami fontos dologban szeretnénk velük kapcsolatban dönteni, akkor megtesszük-e ezt a lépést, amit itt Jézusról olvasunk, szakítunk-e időt arra, hogy átgondoljuk a dolgot. Ám nem csak magunkban, hanem Isten jelenlétében átgondoljuk-e a dolgot. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz nem csupán elvonulásra van szükség, hanem olyan elvonulásra, amelyben felülemelkedés történik. Az elvonulásnak, mindenféle ilyen elvonulásnak az ad értelmet, hogy felül tudjunk emelkedni dolgokon. Ugyanis csak ekkor tudunk felülről is rátekinteni, és más szemszögből arra a helyzetre tekinteni, amellyel kapcsolatban döntést kell hoznunk. Tehát mi nem azt a fajta keleti elvonulást gyakoroljuk, ami egy köldöknézős meditációt jelent, hogy annyira magunkba szállunk és kiüresedünk, nem. Ennek az elvonulásnak, amiről itt szó van, az a lényege, hogy egy felülemelkedés történjen, és ebben a felülemelkedésben megtudjuk az Atya akaratát. És egy picit próbáljuk az ő szempontjából nézni a helyzetet. A felülről rátekintést így értem, ahogy Jézus esetében is, hogy a mennyei Atyánk szempontjából vessünk a helyzetre, a döntési helyzetre egy pillantást. Na ez határozza meg aztán a folytatást is, mert ezt olvassuk a folytatásban, hogy és magához hívta Jézus, akiket akart. Itt arról van szó, hogy most nagyon leegyszerűsítve és mai nyelven, mai kifejezéssel megfogalmazva, itt arról van szó, hogy Jézus nem demokratikus úton választja ki a tanítványait, hanem teokratikus úton. Jézus nem azért ment föl a hegyre, hogy a nép akaratát megtudja. Ha azt akarta volna megtudni, akkor lent maradt közöttük. Egy kicsit fülel, hogy mit mondanak, mi a tömeg kívánság, és akkor annak megfelelően választja ki a tanítványait. De ő éppen a tömegből ment ki, és indult fel a hegyre, mert azt, hogy kik lesznek az ő tanítványai, kik lesznek az ő legközvetlenebb munkatársai, azt nem a népnek kellett eldöntenie, hanem Istennek. A demokráciában a nép szava dönt. Az új szövetség népénél azonban Isten szava a személyi kérdésekben is. Na, ezt csak azért hangsúlyozom, mert ezt az egyszerű tényt még az egyházon belül is sokan elfelejtik, amikor gyülekezeti előjárók vagy vezetők választásáról esik szó, akkor sokan a demokráciára hivatkoznak, és azt mondják, hogy hát éppen az egyházi választásoknak kellene a legdemokratikusabbnak lenniük. Ez nem így van, ez nagy tévedés. Igaz, hogy formailag a gyülekezet választ, de az új szövetség egyértelműen leírja, hogy a gyülekezetnek végső soron a felismerés, a feladata a választásban. Azokat választhatja meg a gyülekezet, akikről felismerte, hogy ők Isten választottai. Bármelyik új szövetségi történetet nézzük, amelyben választásról van szó, mindig azt látjuk, hogy az új szövetségi gyülekezeteknek a felismerés a feladata a választás során. Valljuk meg őszintén, hogy az egyházban sokszor eltértek és eltérnek ettől, és hogy ennek milyen következményei vannak, ezt mindenki láthatja, mert gyakran alkalmatlan emberek kerülnek tisztségbe, és sok fölösleges konfliktus adódik ebből. Ha a választási kérdésekben nem tartjuk magunkat Isten rendjéhez, akkor azzal káoszt teremtünk. Vagy az isteni rend van, vagy az emberi káosz. Akkor is, ha amúgy nagyon demokratikusan választottunk. Jézus azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezt hangsúlyozza Márk. Akiket ő akart. Ő pedig azokat akarta, akikről felismerte, hogy az Atya választottjai. Azért is érdemes ezt nagyon komolyan vennünk, mert Isten olyanokat szokott kiválasztani, akiket az emberek többsége nem választana. Nézzétek itt is, hogy kikből hívja el Jézus a leendő apostolokat. A papok csoportjából? Az írástudók csoportjából? vagy a katonák seregéből, a nép vezetői közül hívja el őket. Ezek az emberi szempontok. Ők ott kell keresni a legalkalmasabb vezetőket, a tekintélyes, erős, befolyásos emberek közül. De Jézus nem közülük választ, a tömegből választ, az előzmény jelenetben láthatjuk, hogy a bűnösökkel, a betegekkel, a bénákkal, a gyengékkel zsúfolt tömegből választ Jézus. És ez a fajta isteni kiválasztás, ez végigkísérhető az egész Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. Még a legkiválóbb prófétákkal is előfordul, hogy a megszokott emberi szempontok alapján akarnak választani. Belefutnak még a legnagyobb proféták is ebbe a hibába. Ott van például Sámuel proféta, akinek azt a feladatot adta Isten, hogy kenje fel Izrael új királyát. Ez a felkenés, ugye ez ma már kicsit olyan furcsán vagy viccesen is hangzik, de ez szó szerint felkenés volt, mert olajjal kenték fel, és ezzel hatalmazták fel a királyt, vagy akár a papot a tisztségére. Ez innen származik az, hogy felkenni valakit. Na hát Sámuel profétának is volt egy ilyen megbizatása, hogy Izrael új királyát így kenje fel, olajjal hatalmazza fel, és a betlehemi Isaihoz vezette őt Isten, akinek 8 fia volt, a 8. ugye a legkisebb Dávid. Mindenkire gondoltak, az új király esetében csak Dávidra, nem? A bátyai nagyobbak, erősebbek, tekintélyesebbek voltak nála, íme az emberi szempontok. És még Sámuel próféta is ezek szerint az emberi szempontok szerint kezdett válogatni, megérkezik, elmondja röviden Isainak, az apának, hogy mi a szitu, és amint meglátta a legidősebb fiút, Eliábot, és most akkor szó szerint olvasom a Bibliát, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. Ám nézzétek a folytatást, de az Úr azt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Na ez megismétlődik, ez a jelenet a többi 6 fiúval is, mert hiába mondja Isten nagyon egyértelműen, hogy figyelj, Sámuel, én egészen más szempontok alapján választok, hiába mondja ezt neki egyértelműen Isten, csak nem akarja megérteni Sámuel sem, és akkor megy a többi 6 fiúhoz is, és velük kapcsolatban is azt mondja Isten, de nem érted, nem őt választom, meg nem is őt. És már nem maradt más, csak Dávid, aki otthon sem volt, mert ugye őt csapták ki a legelőre, hogy vigyázzon a család juhaira, ez a kis taknyos ő menjen. Ugye nem véletlen az sem, hogy ki van távol otthon, és ki van otthon. De a nagyobb, a bátyai, ők otthon vannak, az apjuk közelében. Na, hamar kiderült, hogy mégiscsak ez a legkisebb volt Isten választottja, szó szerint a legutolsó, akire gondoltak volna. De azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy Sámuel próféta itt egy másik hibába is beleesett, nem csak abba, hogy emberi szempontok alapján akart választani, hanem egy nagy szereptévesztésbe is. Isten nem azért küldte Sámuel prófétát, hogy ő válasszon új királyt, hanem azért, hogy ismerje fel Isten választottját, és a felkenéssel hatalmazza fel. A választás már megtörtént Isten részéről, nem Sámuelnek kellett választani, neki csak föl kellett ismerni. Isten választotta. Na, visszatérve, Isten nem azokat szokta kiválasztani, akiket mi alkalmasnak gondolnánk, ez a történet is jól példázza. És ezért mondja Pál apostol, egy új szövetségi igét is nézzünk ehhez a témához, ezért mondja az 1 Korintus első részében, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiket tegye valamikké. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Hát, így megy az Istennél. Ám ebben egy nagy evangélium rejlik a számunkra, nem azokat szokta kiválasztani Isten, akik a csúcson vannak, akik a legjobbak, hanem akik valamilyen mélységben vannak. Az első tanítványoknál is így van. A mélységből hívja el, és hívja ki őket, Jézus. Az apostolok ugyanis nem angyalok. Bűnös, hozzánk hasonló emberek. És ez nagyon bátorító, ha belegondoltok, mert ez azt jelenti, hogy hát akkor én is lehetek tanítvány. Hogyha az apostolok nem angyalok, hanem esendő emberek, akkor én is lehetek Jézus tanítványa, követője, küldöttje. Mindez azt jelenti, hogy Istennél akkor nem számít a minőség. Nem kell megfelelni semmilyen mércének. Nem ezt jelenti, Istennél is vannak minőségi szempontok, csak hogy ezek egészen más minőségűek, mint az embereknél. Csak néhány példa. Istennél nem az számít, hogy valaki milyen erősen akar érvényesülni, hanem ellenkezőleg, mennyire alázatos. Istennél nem az számít, hogy valaki milyen hatalmas teljesítményre képes, hanem az, hogy milyen hatalmas hitre, bizalomra. És sorolhatnám még hosszasan, de eljött nézzük meg, hogy nagyon milyen minőségi követelménynek kellett megfelelnie konkrétan a 12 tanítványnak. Azért izgalmas ez a kérdés, mert legutóbb már említettem, hogy ők Isten új népének, az új Izraelnek a magja. Tehát milyen minőségi követelménynek kellett megfelelniük ahhoz, hogy Isten kiválassza, és Jézus elhívja pont őket. A 14. vers szerint egyetlen ilyen minőségi követelmény volt, késznek kellett lenniük arra, hogy Jézus újjáteremtse őket. Ez az egy minőségi követelmény. Miből derül ez ki? Az eredeti szövegből. Ott ugyanis nem az szerepel, hogy 12-t választott ki, mi ezt látjuk a magyar fordításban, 12-t választott ki, de nem ez szerepel az eredeti szövegben, hanem az, hogy, most tükörfordításban mondom, az, hogy 12-t hozott létre. Epoiesen dodeka, mert itt azért vannak ugye tanult kollégák is. Tehát Márk itt a teremtés szavát használja. Isteni teremtés történik. Jézus létrehozta, Jézus megalkotta, teremtette a 12-t. Hangsúlyozza Márk. Bárkik, bármilyenek voltak előtte, most Jézus újonnan létrehozza. A tanítványaivá teremti őket. Ez az egyetlen, ugyanakkor a legalapvetőbb minőségi követelmény. És miért ez a legalapvetőbb minőségi követelmény? Azért, mert enélkül nem lehet megfelelni a tanítványi lét céljának. Mi a tanítványi lét célja? Mitől lehetünk mi egyáltalán Jézus tanítványai? Attól sokat tanulunk, sokat tudunk, sokat hallunk Jézusról, vagy sokat beszélünk róla, nem ettől. Nem ettől. Mi a tanítványi lét célja? Kiderül, ha megnézzük, hogy milyen céllal hozta létre a 12-t Jézus. A 14. 15. versben találjuk erre a választ. Most már az eredeti fordítás, vagy az eredeti szöveg értelmében mondom, 12-t hozott létre, hogy, és akkor most jön a célmeghatározás, egy, hogy vele legyenek, és kettő, hogy azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Tehát a cél kettős. Egyrészt, hogy Jézussal legyenek, másrészt, hogy az emberekkel legyenek, az emberek között legyenek, mégpedig úgy, hogy szolgáljanak feléjük. Ennek a lényegét most így foglalom össze, hogy a cél kettős, a tanítványi lét célja kettős. Egy, ne ingadozzanak, viszont ingázzanak. Nézzük az elsőt, ne ingadozzanak. Vele legyenek, vagyis Jézust kövessék, és csak őt. Ne ingadozzanak Jézus és valami vagy valaki más között. Tehát hűek legyenek Jézushoz. Tudjuk a folytatásból, hogy még a 12 közül sem sikerült ez mindenkinek. Júdás Iskáriótes végül addig ingadozott Jézus és a pénz között, míg nem elárulta Jézust. Ott van az ingadozás. És végül nem Jézus mellett dönt. Én ebben nagyon aktuális üzenetre bukkantam, és ezt most így mondom, hogy ez az elköteleződésről szól. A spiritualitás, a mindenféle lelki dolgokkal való foglalkozás napjainkban nagyon divatba jött. Ugye volt a materializmus korszak, ami nálunk, ugye, nálunk a kommunizmus és a szocializmus hirdette, ebből kiábrándultak az emberek, és hirtelen keletkezett egy ilyen nagy spirituális űr, egy ilyen spirituális vákum, hogy eddig ez tiltott volt, és azt mondták, hogy erre az embereknek nincs is szüksége, és aztán rádöbbentek arra az emberek, hogy de igenis valami nagyon hiányzik, és most viszont ez a vákum mindent beszív, nem csak a kereszténységben keresik, sőt itt Európában elsősorban nem a kereszténységben keresik a spirituális tartalmakat, hanem minden másban. De nagy divatja van, ez ezotériától elkezdve, mind, keleti vallás, mindennek nagy divatja van. Spirituális éhség jellemzi az embereket, divatba jött a spiritualitás. Ám ezzel együtt az elköteleződés meg kiment a divatból. Sokan vannak, akik átélnek komoly spirituális élményeket, akár Jézusnál, de elköteleződni nem kívánnak mellette. De aztán, amikor valami kezd elhatalmasodni az életükben, szenvedély, pénz, karrier, hatalom, mindegy, akkor nagyon könnyen meginognak, és csak időkérdése, hogy hátat fordítsanak Jézusnak. Elköteleződés nélkül. A legnagyszerűbb spirituális élmények sem fognak ott tartani Jézusnál és az ő egyházánál. Hát gondoljatok bele, mennyi spirituális élménye volt Júdásnak Jézus mellett. Hát gyógyításokat látott. Hát nagyszerű tanításokat, példázatokat első kézből hallhatta. Halott feltámasztásokat láthatott. Hát micsoda spirituális élmények ezek? A vihar lecsendesítését átélhette, a kenyerek megszaporításának a csodáját átélhette. Fantasztikus élmények, természetfeletti csodákat láthatott közelről. És sőt, lehetett a részese. Nem nagyon létezik ezeknél nagyobb spirituális élmény. És segített ez Júdáson? Elköteleződés nélkül nem. Ezek sem mentették meg attól, hogy ne ingadozzon, és végül aztán ne a pénzt válassza. Persze ennél kicsit összetettebb Júdás Iskáriótes tragédiája, de most itt nem megyünk bele a részletekbe, csak jelezni kívánom ezt a visszásságot. Azt, hogy ne ingadozzunk, azért pozitívan is megpróbálom megfogalmazni, így lehet pozitívan megfogalmazni, hogy maradjunk hűek Jézushoz, és maradjunk hűek az ő testéhez, az egyházhoz. Ez egyik. A másik, kicsit viccesen így fogalmaztam meg, hogy ne ingadozzanak, viszont ingázzanak. Ez a másik a tanítványi létnek a célja. Mit jelent ez? De a hűség nem azt jelenti, hogy Jézusnál és Jézussal töltünk minden időt. De ugye a házastársunkhoz sem akkor vagyunk hűek, hogyha sülve-főve együtt vagyunk vele, hanem akkor, hogyha elkötelezettek maradunk iránta. És amikor éppen nem vagyunk fizikailag együtt, akkor is elkötelezettek vagyunk egymás iránt. De nem tudunk mindig életünk minden másodpercét, nem tudjuk együtt tölteni. Nem ez a hűség. Nem is kell. Fontos, hogy elkötelezettek legyünk Jézus iránt, de ez nem azt jelenti, hogy mindig vele vagyunk, hanem azt, hogy oda megyünk, ahova küld. És hűek vagyunk abban is hozzá, hogy engedelmeskedünk neki, és engedelmeskedünk a küldő szavának. A tanítványi létnek ez a másik célja, hogy menni oda, ahova Jézus küld, és Jézus az emberekhez küld azért, hogy közéjük vigyük az evangéliumot, meg Isten szabadítását és gyógyítását. És ez a tanítványi lét kettős célja, hogy Jézushoz tartozni, nem ingadozni ebben, ugyanakkor emberekhez menni az evangéliummal, Isten hatalmával cselekedni, gyógyítani, szabadítani. Azt tölti be a tanítványi lét célját, aki ebben az inga járatban él. Jézustól az emberekhez szolgálni. Az emberektől pedig vissza Jézushoz feltöltekezni. Aztán feltöltekeztem megint az emberekhez menni szolgálni, és amikor elfáradtam, vissza Jézushoz töltekezni. Ez az inga járat. Hát, de jó, nem folytatom tovább. Isten áldjon meg bennünket, hogy soha senki és semmi ne állítson meg minket ebben az inga járatban. Amen.